az Élet Rádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Tényleg ráment az örökség fele? Azt hallottam.
Ment belőle.
Az hogy van? Az ember ott ül a konyhaasztalnál, örökölnék valamennyit, a felét elköltöm előre. Így?
Körülbelül.
Nem sajnáltad?
Nem, jó helyre ment.
Mihez képest?
Hát inkább, mint hogyha elinnám, hogy eldrogoznám. Nem?
Hát ahhoz képest persze, de ez nekem mondjuk eszembe sütött. Nekem ott jött az eszembe, hogy hát megvárom, még az öreg elmegy, és akkor örökölök. Ott van egy dramaturgiája.
In medias res.
Ez valóban így volt. És akkor tulajdonképpen ezek után már csak egy kérdés van, hogy mi az, ami fontos? Mi az, ami fontos?
Mikor mi?
Többiek. Mi az, ami fontos?
A barlang.
A barlang.
Letenni valamit az asztalra?
Letenni az asztalra valamit. A fele örökséget.
Például.
Na jó van.
A másik felét.
Ambrus Gergely, Adamkó Péter, Tóth Attila hangját hallották az imént. Voltak még sokan, hányan?
Magyarok közül öten.
Még ezen kívül?
Nem velünk együtt, tehát még igen. Kettő magyar.
Egyik Angliában
Jáger
él.
Attila, aki Londonban él.
Mit csinál ott, valami szerelő?
Autófényező.
Autófényező.
Igen.
Londonban vagy
Londonban
valahol.
Londonban bizony. Aztán... Másik pedig Fábián Botond, aki pedig egy székely srác, és ő Kolozsvárott él.
Öten voltak lenne a világ legmélyebb barlangjában.
És még a Batinak a felesége Íza is velünk volt, de ő
hát
nem barlangás.
Hát ő csak barlangás. Ott volt ott a barlang szájánál.
Igen.
Most ez tényleg úgy van, hogy megyek egyszer csak a mezőn, ott van egy nagy luk, és az a barlang szája.
Igen. Ukrajnában a kukoricatáblák között nyílik egy ilyen barlang. Európa egyik leghosszabb barlangrendszer, az Ozernaja, meg az Optimicheskaja barlangrendszer. Mész, tényleg kukoricamező, egy darab magaslat, egy darab hegy, van egy 3 méteres luk, és ott a 200 kilométeres barlang.
Nos, ez hogy volt itt?
Ez itt azért...
Mentetek, valami jópofa környék, régen puccos lehetett, szállodák, tengerpart, ilyesmit hallottam.
Ez lent, ugye ez a tengerpart. Abházia. A szovjet időkben nagyon fölkapott volt, úttörő táborok, nagy szanatóriumok, ilyesmi, és ez teljesen szét van rohadva. Gyakorlatilag, mintha, nem tudom, 90-es évek elején járnak valahol Romániának egy eldugott zugában, úgy nézett ki. És akkor onnan egy ilyen GAZ 66-os gépjárművel elindultunk föl a helyre, és zögykölöttünk egy platón 5 órát, ugye cuccokkal együtt tűzőnapon. És nagyon érdekes volt, hogy elindulsz a tengerpartról gyakorlatilag, és 2100 méter körüli magasságba mentünk föl ott. Ott vannak ilyen kis falvak, 1800-1700 méteren. Gyakorlatilag tényleg ilyen 30-40 házból álló kis falvak, ahol szerintem csak nyáron laknak, de oda nap mint nap fölmegy egy-két ilyen autó, viszi a kenyeret, ezt-azt-amazt, és mi kocsink is úgy volt, hogy amikor elindultunk, akkor felszedtünk egy jó néhány ilyen zsákot, meg egy-két gyereket, és akkor őket vittük.
Egy komplexen.
Na, igen.
Sofőrök ott azért szeretnek seftelni.
Uh-huh.
Ezzel-azzal.
És akkor fölértünk hova?
Fölértünk hát a világ végére, gyakorlatilag.
Körülbelül 2000 méteres tengerszint feletti magasságig vitt minket ez a platós kocsi. És hát ameddig kocsival lehetett úgymond menni, ameddig út volt, és ott letette a hátizsákjainkat, a felszereléseinket, és akkor mutatták, hogy akkor a völgyön föl még gyalog egy kis szintet, egy kis távolságot meg kell tenni. Hát egy óra gyalogjárás.
De nem mutatott egy hivatalos ember, aki fogadta hát volt a magyar barlangászokat?
Nem, volt egy analfabéta, pásztor.
Meg néhány száz kecske.
Igen.
Ez várt minket.
Ez egyébként lehangoló.
Nem.
Tetszett.
Itt ez egy barlangkutató tábor. Tehát itt, akik ott vannak, azok számára a felszínen töltött napok, azok kiesnek. Csak gyakorlatilag az volt, hogy mindenki...
Ami lent van.
Amikor, igen. Az egyébként amikor az egészben,
jól gondolom, ugye ez arról szólt, hogy fölmentetek 2100 méter magasra, és akkor visszamentetek belül, a hegyen belül, a földszintre.
Hát majdnem a tengerszer.
Elindultatok.
Igen.
Pontosan.
Így van.
Óriási. Na, ugye beszéltünk az autófényezőről, aki Angliában él. A székely fiúról mit kell tudni?
Boti, ő barlangászik eléggé régóta, És most azért jött a feleségével együtt,
Ambrus, mert... Ambrus Gergelyt hallják
egyébként. Korábbi években mindig az volt a sztori, hogy így nyáron eltűnt egy 3-4 hétre, elment ugye barlangászni, expedíciózni.
És szólt és, otthon, vagy csak úgy mondta, hogy mindjárt jövök?
Hát ő azt mondta, hogy szólt otthon, de azért nem egy olyan bőbeszédű gyerek. Tehát
egy székely gyerek.
Na mindegy, és akkor az Iza meg idén kitalálta, hogy akkor hogy most akkor kitol, azért
kitol vele.
Ő is ilyen, igen. Nem volt, hogy mondta, hogy hát gyere.
De egyébként hasznos volt, mert ahogy hallom, fönn volt a barlang bejáratánál, ott tudott veletek kommunikálni valami őségi telefonrendszeren keresztül. Hát
gyakorlatilag átvette az alaptábor vezetést, mondhatjuk így.
Aki autófényező, az is barlangász?
Hogyne, régi.
Régi barlangász.
Motoros, ő is, persze.
Igen. Ambrus Gergely matematikus.
Igen.
Hogy lesz egy matematikusból csoportvezető, mert ugye te voltál csoportnak a vezetője. Közfelkiáltással megválasztottak,
nem.
És hogy kiszámolták is. Matematikailag a többiek, hogy nekem mi
lenne jó. Az érméket, és aztán ez jött ki belőle.
Gergő a legjobb képű közülünk, és akkor szerettük volna, hogyha egy ilyen markás...
Ez lesz az arca.
Markás arcél vezeti a csapatot.
A markás arcél az itt mellett.
Azt hallottam, hogy helyet. Hány éves vagy, bocsáss meg?
Én 33.
Hogy a 33 év alatt egyetlen egyszer voltál négyes, ami tornából.
Igen.
Egyébként, igen. Egyébként folyamatosan
ötös. Ez így igaz. De az a tesi négyes, az megtette a hatását, mert akkor arra rá kellett ugye kapcsolni. Úgyhogy...
Uh-huh. Na most ez a barlang, ez neked hogy jött?
Igazából már régebb óta pedzegettük, de a Peti volt az, aki mindenáról elkezdte, hogy ő menni akar, ő
hát
menni akar.
Hát meg az apja révén, gondolom.
Tehát persze, hogy a családi örökség. Bár az apukád, ő nem nagyon pártolta ezt az ötletet. Azt mondta, hogy menjünk, miért nem megyünk inkább valami olyan barlangban, nem fogunk meghalni.
Igen, tehát Fater ezt próbált folyamatosan lebeszélni. Valóban évek óta szerettem volna megkijutni erre a helyre. És Attilát is, meg a Gergődnek is a fülén rágtam már jó sok ideje. Ők például a Montenegróba szerettek volna idén menni, mert tavaly volt egy nagy sikerű feltárás, és azt akarták folytatni azt a kutatást. De volt, hál' Istennek, egy sikeres olaszországi barlangfeltárásunk, egy ötfős csapat, melyből így hárman ott voltunk.
És akkor így nem?
Nem, utána volt egy farsangi buli, ahol tetemes mennyiségű alkohol és nagyon sok rábeszélés kellett, de ez lett az eredménye. Megcsináltuk, amit szerettünk volna.
Na jó, de te hogy kezdted, Gergely?
Mit?
Belestél egy lukba, igen, vagy...
Nem, egyetem, hogy is volt? Egyetem első évében voltak évfolyamtársak, akiknek valami ismerőse ment barlangászni. És akkor jó, menjünk el. Így indult. És a Szegedi SKBS, Szegedi Kalasztis Barlangkutató Egyeset minden Mikuláskor csináltak egy ilyen Mikulás túrát Akterekre, és egyébként az első barlangom az a Kossuth barlang volt, ami egy ilyen vizes ugyanolyan, mint ez, egy picikét.
Mondjuk de... ennek a barlangnak a nevét, megsértődik itt valaki, hogy Voronya barlangnak hívják, ahol voltatok.
Voronya, Kruber a Voronya. Kruber az az eredeti neve, és a Voronya az meg hollót jelent, és azért, mert ott a bejáratban ott hollók fészkelnek. Volt is egy sztori, hogy jött ki a Mahi nevű srác, hullafáradtan a barlangból, és akkor már ott volt egészen a bejáratnál, és egyszer csak így valamit belerepült az arcába, mert a holló, aki ott fészkel, igen, az így bum, így ő is ugye nagyon megijedt, és akkor...
Ez a fiú ki volt, akit most mondtál?
Mahin, ő is egy érdekes figura.
Akkor ő most már, ha jól számom, hatodik.
Nem.
De igen, de ő nem, mert hogy ő nem a mi csoport.
Ez a libanoni, vagy libanoni.
Nem.
Majd róla is fogunk szó.
Igen, nem, ez a Mahin nevű srác, ő spanyol eredetileg, de Franciaországban él. És eljött, szóval ez úgy néz ki, hogy vannak komplett csapatok, mondjuk, mint a mi csapatunk volt, ez a magyar, meg vannak ilyen magázók, volt egy amerikai srác, volt egy iráni, volt a mai francia, stb. És akkor ők becsapódnak. De Mahin ő kitalálta augusztus 6-án, hogy akkor ő is lemegy egy olyan 5 napra bivakolni. Már megvolt a csapat, ahogy ki kell lemenni. Bivakolni. Az
valami tábor, nem?
Ez a kifejezés, a bivakolás az azt jelenti, amikor több napra mész le a barlangba, és akkor lent alszol. Szóval a bivak az a föld alatti tábor, a bivakolás, amikor lemész. De minden, szóval ő kitalálta augusztus 6-án, hogy akkor ő le fog menni egy ilyen 5 napra, és akkor fölhívta a feleségét Franciaországba, hogy akkor drágám, majd jövök. Mire az asszony mondta, hogy de hát aranyom, elfelejtetted augusztus 9-ét? Mert akkor volt a házassági évfordulójuk, úgyhogy Mahin gyorsan észbe kapott. Úgyhogy azt csinálta, hogy leugrott 1200-ra,
Csak úgy könnyedén.
Csak úgy könnyedén, ahonnan be kellett volna jelentkezni a rádión, de nem tudta, hogy kell bekapcsolni a rádiót. Ezért
visszaszaladt.
Visszaszaladt 700-ra. És aztán 700-on mi éppen akkor érkeztünk le, úgyhogy minket meg már riasztottak, hogy a Mahin eltűnt a barlangban, mert hogy 700-on sincsen, meg 1200-on sincsen, úgyhogy igazából majd akkor tőlünk valaki induljon el lefelé, lentről meg fölfelé, azt majd valahol...
Valahogy lesz. Valahol, csak azért szólt, hogy hazaszóljon a nejjel.
Hát nem, hanem akkor ugye fölszólt, akkor ott aludt, és másnap meg augusztus 9-én reggel kispurizott a barlangból azért, hogy föl tudja hívni a felszéről a nejét.
Úgyhogy... Azért vannak ilyen hűséges emberek. Na most a Tóth Attiláról nem tudunk semmit, mert a hangját is alig hallottok idáig.
De igazából én hát már viszonylag régóta barlangászom, én is, most már 35 éve. Én a Beke Imre Gábor barlangkutató csoportban kezdtem.
35 éve. Hát nem nézel ki 30.
Hál' Isten, nem látszom a rádióban.
Barlangászat fiatalít.
Igen, egyébként így van, egyébként én is ezt mondom, hogy a barlangászat barlang feltárás az fiatalít. Tehát vagyis hát inkább ilyen szinten tart. Mhm. Én foglalkozom mindennek, kútásástól a mindenféle dolgok megszereléséig. Tehát,
univerzális.
Igen.
Tehát Adamkó Pétert mennyire zavarja, hogy az apja Adamkó Péter? Aki a barlangi mentő.
Már hozzászokta.
Nehéz?
Furcsa.
Amennyiben? Azt hiszik, hogy te
van,
vagy.
Van jó oldala, van rossz oldala. Tehát az érmének két oldala.
Mi a rossz oldal?
Hát azért volt már megkülönböztetés, mert ugyanígy hívtak, mint édesapámat. Tehát ennek is éreztem a hatását, de volt olyan pozitív oldal is, hogy mondjuk Svájcban voltam egy barlangi mentő konferencián, és egyszer csak odajött hozzám egy számomra ismeretlen ember, kiderült, hogy cseh barlangkutatóknak az egyik vezetője, meg nagy feje, kiderült, hogy 45 évvel ezelőtt apám már jobba volt, és utána 3 napig etetett itatott. De volt már olyan, hogy megbuktattak vizsgán, csak azért, mert ugyanúgy hívnak, mint az öreget.
Uh-huh. Aki egyébként büszke rád. Beszélgettem vele a adást megelőzően, azt mondja, hogy hát megcsináltad azt, amit ő már nem, soha nem fog megcsinálni. Mert azért 50, nem tudom hány, 60, és tudom hány évesen.
66-odikat taposan.
Nem nagyon megy már le az ember ilyen mélyre.
Hát igazából nálunk azért vannak ennél idősebb emberek, akik 70-72 évesen.
Jó, de nem ilyen mélyre, hogy mit
tudom, 2000 méter. Hát nem ilyen mélyre, de majdnem ilyen keményen nyomják azt a dolgokat.
Hát az öreg is nyomja, nem?
Nem.
Az már csak így lájtosan tudósítja a nagy érdeműt, hogy hát belesett valaki a szakadékban.
Viszont én azt gondolom, hogy a Péterről, hogy így gyakorlatilag ugye most lehet, hogy Burko elbújhatott volna apja neve mögé, de aztán most megnézem ezeket a teljesítményeket, ezt ő maga érte el, tehát ez már nem az apja mögötti neve, hanem az, hogy ezt ő ifjabb Adamkó Péter érte el ezeket a dolgokat. Tehát az, hogy barlangi búvárkodik rá, a világ legmélyebb barlangján, most már több felfedezésben benne volt.
Az hogy jött az ötlet, hogy a világ legmélyebb barlangjába menjünk le?
Az
már voltunk mindenhol, és most már csak ez hiányzik.
Nem, de hát azért valamennyire az ember vágyik ezekre a legekre. Nem csak becsvágy, hanem alapvetően egy kíváncsiság is, mert azért mindig motoszkál a fejedben az, hogy akkor milyen a legmélyebb, vagy picikét így szeretnéd ugye tolni kifelé a határaidat. Másrészt voltak már heten magyarok korábban tőlünk, kettő expedíción, és ők nagyon ajánlották, nagyon bátorítottak minket, hogy menjünk, mert nagyon nagy émlény. Igen, ugyan, tehát a vonanyának ott
csak nem mentek le a
lementek, igen. Csak mondták, hogy, és ami teljesen igazabb, hogy egy életünk egyik meghatározó élménye lesz. Úgyhogy ezek a dolgok így összeadódnak.
Miben meghatározó? Jó, kiüvöltöztük magunkat egymással.
Az nem.
Na, nem volt annyira.
De igazából egészen...
Ahhoz képest, hogy egy hónapig ki voltunk,
minimális volt a súrlódás.
Tényleg. Összekovácsolt még jobban bennünket ez a túra, ez az egy hónap. Tehát tényleg voltak nehéz pontok, voltak nézeteltérések.
Nem voltunk, untuk egymást.
Igen, de most utólag visszagondolva még egyszer ugyanezt bekérném ezekkel az arcokkal.
Meg szerintem az, ami lényeges, hogy ezt így kitaláltuk. Ugye kitaláltuk, hogy ne csak lemenjünk, hanem akkor egy fotós expedíciót szervezzünk rá. Mert ugye nem volt még ilyen rendes barlangi fotó a barlangról, és akkor én...
Ugye ezek ketten fotóztok.
Igen, mi fotózunk, és akkor, hogy ne csak oda menjünk, hanem legyen ebből valami eredmény is. És ezt elkezdtük gyakorlatilag olyan április körül szervezni, és hogy ennyire jól össze tudtuk rakni az egészet. Tehát ez onnantól kezdve, hogy akkor szponzorok keresése, bürokrácia, akkor az ukránokkal megállapodni, akkor utána az utazás, mindenféle logisztika, felszerelések beszerzése, stb. Tehát ezt így az egészet össze tudtuk rakni.
De a Pázsiát hogy lehetett belekalkulálni ebbe a dologba itthonról? Az elég érdekes hely az, nem?
Hát Abházia maga az még, jó, Abházia is érdekes hely, de az ennél érdekesebb szitu az az volt, amikor indulás előtt már megvolt a repjegyünk. Abháziába úgy lehet belépni, hogy írsz a minisztériumnak előtte, akik adnak egy előzetes belépési engedélyt, amit ki kell nyomtatni, és utána határon csak ezzel engednek be, majd utána Suhumban, a fővárosban föl kell venni a vízumot. És Hatsza, ő már megcsinálta ezt mondjuk júniusban, mi megszokás szerint így egy picit az utolsó pillanatra hagytuk a dolgokat, és akkor, de még akkor is teljesen jól benne voltunk az időben. Elküldtük az adatainkat, stb. Útlevélmásolat, és várunk, nem jön meg az engedélyünk. És akkor néztük ott a honlapot, és egyszer csak az egyik nap, ez indulás előtt körülbelül 9 nappal történt, egy nagy piros felirat megjelenik az Abház Minisztérium honlapján, hogy a belépés Grúzia felől le van zárva. És bizonytalan ideig nem lehet ott.
És ti onnan mentetek?
Mi onnan mentünk volna. Abháziában két felől lehetett, vagy Grúzia felől délről, az Ingur folyó hídján, vagy pedig Oroszország felől, Szocsi felől, Pszónál. De hogyha Oroszországon keresztül mész, akkor ugye kell az orosz vízum, kétszeri tranzitvízum, Szocsiba kell repülni, és stb. Tehát az drágább is, meg sokkal bonyolultabb. És Grúzia felől elvileg meg sokkal egyszerűbb, meg Kutaiszibe van fapados járat Budapestről direkt, Kutaisziből egy 150 km a határ, ott átlépünk, és akkor már benne is vagyunk. Úgyhogy ez így nagyon jól meg volt tervezve, és papíron nagyon szuperül működik, csak aztán lezárták a határt.
Csak sikerült, nem?
Hát nagyon nagy mázink
volt. Ballagok mert... istene van, a ballagoknak istene? Hát.
Adamko Péter idősebb.
Segített. Jól van, folytatjuk majd nem sokára. We'll be right back.
ami életre kell. T-Rádió.
6 darab Eiffel-torony fér el ebben a bizonyos Kumbera-Voronya parlamban, ahol a vendégeink jártak nem is olyan régen. Amit én láttam a videókon, embertelen körülmények, nem is tudom, hogy milyen eszközzel csinálják ott a barlangászok a rivóvizet, a nem tudom mi, susnyásban, vagy nem tudom. Egy másik képen azt látom, hogy talpig sárosan a gonyha sátorban, vagy nem tudom, hogy hol, fölöltözve, áldatlan helyzetben, de jó pofán szemlátomást, mosolyogva étkeznek, aztán láttam egy másikat, és aztán be is fejezem az én élményeimet, mert nem erre kíváncsiak hallgatok. Egy másik filmben azt látom, hogy csúsznak, másznak át valami vizest valamin. Ehhez képest ti mire emlékeztek?
Ezek megvannak, ezek a képek.
Hidegre.
Ja. Jó, de mindig ennek is két oldala van az éremnek, hogy egyrészt jó, akkor ott csúszol, mászol át a vizes kis szűk járaton.
És hallom, hogy kopnak ezek a fém alkatrészek.
Karcolódnak, szakadnak, stb. De ugyanakkor emlékszel rá, hogy amikor átmész a szifonon, és utána a túladalon földugod a fejedet a víz alatt.
A víz alatt
kell menni.
Át kell úszni? Úgy fölöltözve?
Igen.
És abban a ruhában vagyunk utána.
Az, igen, de gyakorlatilag az a ruha az előtt is csuromvíz, tehát az egy héten keresztül ez a neoprén, ez csuromvíz. 2 fok.
Reggel felvenni egy élmény. A 2-3 fokos átázott neoprént reggel 2-3 fokba felvenni.
Kifejezett élmény.
Ez egy élmény. Uh-huh. Egy fél óráig eltart, míg az ember magára ráncigálja.
És akkor utána így ott vagy a szifonba, és kijössz a víz alól, ott fogadnak a haverok röhögve, egy a videó. Szerintem nagyon, szóval ezek a pozitív élmények, ezek is így meghatározott. Szóval minden ilyen negatívumhoz kapcsolódik egy pozitív.
Ami kioltja.
Meg utólag visszagondolva, ami akkor negatív volt, vagy rossz volt, tehát most azon is röhögünk, és tényleg újból belevágjanak, újból ránk futva fejes.
Mi az, mire nem gondoltatok, és ott derült ki? Hát és volt. Gáz volt kicsit.
Volt, mert technikai dolgok voltak, valami elromlott.
Hát meg amikor beálltak a műszerek, mert ugye igazából egy minimális része volt egy ilyen tudományos expedíció is, hogy vittünk le műszereket, különböző dolgokat mértünk, ami egészen 1004-ig nagyon jól sikerült, megvan a dokumentációra, és ugye 1440-en van ez a szifon, amin át kell úszni, és ahogy rángattuk át a víz alatt a zsákokat, az egyik hordónak a teteje egy kilazulhatott, vízhatlan hordónak, és abban voltak a műszerek. És akkor mondja valaki, hogy miért már meg a vízhőmérsékletet? Kiveszem a hordót, és így teli volt a hordó vízzel, és a nem tudom hányszor 1000 forint értékű műszerek, azok teljesen eláztak, úgyhogy ezt erre nem számítottunk. És ezt
de meg... egy-egy ilyen mérésnek mi az értelme?
Hát igazából a méréseknek a tapasztalatából már aki szakember, az tud következtetni olyan dolgokra, hogy például ezek a vizek, azok nem feltétlenül egy helyről jönnek, hanem olyan más barlangágokból jöhetnek, ami mondjuk még nincs felfedezve például, tehát hogy még nem járt arra ember. Meg egyáltalán ilyen tapasztalati érték, hogy egy ilyen barlangban mondjuk például a levegőhőmérséklet hogy viszonyul a vízhőmérséklethez és a talajhőmérséklethez, mert ezek különbözőek. Uh-huh. Valamint sikerült gyűjteni ilyen kis vakrákokat, ugrovillásokat, 1960-on nagyjából.
1008,
mindegy. Szóval mélyen, amit meg egy magyar biológus lánynak hoztunk ki, aki kifejezetten ezzel foglalkozik. Tehát ő a világ...
foglalkozik, ez a gyönyörű.
Barlangi biológus.
Egy helyes szőke lány mikro ilyen lényekkel foglalkozik, barlangi lényekkel foglalkozik, uh-huh. És ezt neki gyűjtöttük akkor ott, és ez végül is egy nagy élmény volt, hogy azt is tudtunk hozni.
Angyal Dorottyának hívják a barlang biológus lányt.
És ezzel foglalkozik az ugró valamivel.
Bizony,
Ebbe a doktor.
Olvastam, hogy vannak ilyen álskorpiók, meg nem tudom mi minden.
Igen. Így van.
Na jó, de ezeket úgy kell, hogy ez ilyen...
De ilyen nagyon picit az álskorpió is, hogy ilyen pár
mennyire magányos azért az ember este?
Egyáltalán.
Ezekkel az arcokkal.
Hát mindenki elcsendesedik befelé.
Fizikailag sincsen arra lehetőség, hogy magányos legyél, mert arról van szó, hogy van egy 2 méter x 3 méteres kis sátor, amit valamennyire...
Ott bent.
Tehát lent, ezek lent vannak a barlangban.
Hát általában mi aknának az alján van. Tehát nem is egy teremben.
Tehát egy
vízszintes.
Ezek a bivakok úgymond fixek. Tehát az expedíció elején az első csapat kiépíti, és akkor az utolsó csapat lebontja, és addig meg használja mindenki egy hónapon keresztül.
Uh-huh. A hálózsákot azt a saját magadét viszed, mindenki a sajátját viszi, meg ugye élelmet, benzin, stb., de például a benzinfőzők azok lent vannak, edények lent vannak.
Polifómatracok
is. Polifómatracok. Hagyták ott?
Igen, tehát, sőt, ezek a lent is laknak a barnak, meg igazából ezek az edények. Tehát azok mondjuk szerintem lent vannak 10 éve, valaki elmossa, valaki egyszer levitte, és akkor azok azóta ott vannak. Ja. Na mindegy, és akkor van egy ilyen 2-3 méteres sátor, ahol mondjuk benn vagyunk 6-7-8-an.
És ott elég nehéz átlényegülni.
Igen, tehát magányos magányban.
Ne legyek.
Hát konkrétan itt ilyen fejtől lábig kell aludni, mert máshogy nem férnek.
Mint el. A sírban. Igen.
Tehát nem mentetek egymás agyára? Viszont akkor?
Nem.
Jó, végig jó hangulatban teltem.
Hát szerintem tehát mindig nagyon jó hangulatban volt, de szerintem a csúcs az, amikor jöttünk kifelé, és az utolsó bivag a 700-on volt, onnan már ugye másnap kijöttünk teljesen a felszínre, ott volt az orosz titkos szolgálati lány is, a Szása.
Na.
És hát hoztunk ott a formánkat, tehát az történt, hogy oda mentünk, 2 benzinfőzőt beüzemeltük, azzal nagyon föl lehet fűteni a sátrat, tehát konkrétan 30 fok volt, tehát ültünk ott teljesen így
alsogatjában.
Petya hozott zenét, tehát ő neki hozta az MP3-os lejátszott hangszoróval, berakta, azt hiszem talán Boniem feldolgozást raktál be.
Boniemet nyomtunk.
Igen. És lámpáknak van ilyen piros vészvillogó kapcsolója, azt fölkapcsoltuk, úgyhogy egy ilyen teljes diszkó hangulat volt lent a bivakban. Szegény lányozott, teljesen
izé elmutájulva. Nem mit kezdett ott a KGB-s, vagy milyen lány?
Ő is ballangász, ballangutató. Ő egyébként eredetileg azt kereste ott, hogy ők Üzbegisztánban szoktak ballangokat kutatni, de itt a munkájából kifolyólag ő nem hagyhatja el Oroszországot, és Abháziába lehet orosz belső útlevéllel utazni. Úgyhogy a csoportja az ment Üzbegisztánba, ő meg jött a Voronyába, mert oda jöhetett.
Világos. Az otthon az nem hiányzik? A barátnőm, a feleségem?
Hát, jó, most rám néznek a fiúk, igen, tehát nekem hiányzik, volt egy mélypontom, mert
mindegy.
Barátnőm meg, tehát ők még ugye fiatalok, tehát állandóan csajoznak, mit tudom, nekem már úgyis fix barátnőm, 2 fiam is van, úgyhogy nekem olyan 3 hét után nagyon volt egy mélypont, hogy nagyon most már én elhúzok innent, akár gyalog hazamegyek. Aztán végül is utána átestem a holdponton, és akkor már azt a 8-9 napot még így.
Na de erre kihúztam. Nem lehetett gondolni előtte?
Én azt sejtettem, hogy az lesz, hogyha le leszünk a barlangon, meg csináljuk a dolgokat, akkor nem foglalkozik az ember. Tehát nincs ideje arra gondolni, hogy most mi van a... Persze jó a szerettekre gondolni, de azt úgy, azon túlesik. De amikor feljössz, és akkor ugye eltelik 1-2 napot, pihensz, lazulsz, vagy itt a részt vesz a tábor életébe, na akkor, mert én nem tagadom, nekem akkor volt egy mélypontom.
De mindenkinek.
Maroktam is ott a Gergőnek, hogy miért jöttünk ide 1 hónapra, miért 3 hétre jöttünk, de aztán végül is elhúzt.
Jó volt, utána szintén, hogy maradtunk.
Mindannyiunknak volt szerintem ilyen holdpontja, nekem is. Én beteg voltam a barlangon belül, tökre legyengültem.
Ezt akartam kérdezni, hogy azzal mi van, amikor az emberen kitör valami?
Hát kitört. Szó szerint kitört rajtam valami. Nem volt kellemes, hál' Istennek a többiek megúszták, nem kapták el tőlem. Annyi legyengültem, de segítettek, ettettek, itattak, jó. Tehát annyi, hogy kicsit lassabb voltam az átlagosnál, tehát a 2 beget nem tudtam villámgyorsan pakolgatni, de minden probléma nélkül kijött. Annyi, rettenetesen gyengének éreztem magam. És akkor kiértünk a felszínre, akkor utána úgy éreztem, hogy egy ideig, egy pár napig én sem szeretnénk barlangba menni, meg úgy nem éreztem utána azt a pörgést, mint azelőtt. Tehát nekem is volt ott egy ilyen lecsengő időszak, de utána
még nem. Kéne vinni egy orvost.
Hát voltak nálunk, gyógyszerek voltak nálunk, erre, arra, marra, voltak eléggé durvák is, tehát gyakorlatilag azt mondta a doki, aki ott, hogy gerincsébe kijöttünk volna a barlangon nélkül. Igen, tehát azért föl voltunk ilyen szempontból készülve. Hát figyelj, egy orvos sem, szóval arról van szó, hogy azért ezek ilyen kisebb fertőzések azok. És azok
de elszor, honnan jön? Hozom magammal?
A víz.
Összes illemhelyen átmegy a patak, persze. Amiből később iszunk, eszünk, de hát bármi lehetett, hogy a de többiek nem kapták.
De csináltatok, hogy abból ivóvíz
legyen. Volt nálunk ilyen vízpumpa, ami, de az meg a végére már eltömődött, tehát a végére már nem nagyon lehetett.
Mert volt ez a varázsvesző.
Micsoda?
A Jedi kard.
Ez ilyen UVB fénnyel üli meg a mindenféle lényeket a vízbe, de az is tönkre ment a végére.
De akkor még maradt ilyen jó tablette. Csak az meg, hogyha belerakod, akkor meg nagyon rossz íze lesz.
Lassan kezdem azt hinni, hogy ilyen vercserekként jöttetek vissza.
Nem.
Abszolút.
Hát én folytam 6 kilót volt? Például. Na, mondom, tehát, hogy így jó. Tehát, hogy tényleg voltak nehéz szakaszok, meg komoly, tehát ez komoly barlang, tehát nem... Alázattal gondolok rá, rettenetesen nagyon kemény hely.
Fantasztikus, hogy függőlegesen jön már nem tudom mióta.
Hát nem sok helyen lehetett járni.
Egyrészt függőleges, de másrészt meg, mert az még egy dolog, tehát a nagyaknákba ott mész, a kötélen haladsz, az gyors.
Az a
relatíve gyors. De aztán a kettő között, amikor ilyen szűk meanderek vannak, ezek a vizes, kúszós járatok, stb., tehát azok igazából azok veszik ki az energiát az emberből, és akkor órákon keresztül ott adogatni a begeket, akkor itt beakad, ott leszakad, stb.
Ja, hogy persze, mert viszek mindent magammal. Igen.
Persze, tehát még cuccok nélkül végigmenni, az egy teljesen más történet, de itt kettő darab, vagy három darab ilyen 10-15 kilós zsákot kell vigyél magaddal, és az azért nehéz. És akkor arról meg elkezdtek leszakadni a hevedelek, úgyhogy ez volt a másik, hogy itt megfogod, ott már nem lehet, ott se lehet. De szerencsére ezek ilyen.
Hogyan tudom, hogy mennyi kötél kell egy ilyen helyre? Hát 2 kilométer, logikus 2 kilométer kötél. De nyilván
sokkal több azért, meg azért, tehát mindenhol fixen be van téve a kötél. Tehát, hogy ezt a barlangot évről évre tárták föl, de a 2000 méteres végpontig, minden évben, tehát amikor mentek előre, akkor betettek egy fix kötelet, és ezeket a köteleket akkor cserélik, amikor már látják, hogy nagyon sérült, vagy hogy sérülés veszélyes, akkor lecserélik. De évközben is benn van ez fixen.
És ki cseréli? Aki arra ez egy ilyen közösség, ahogy nézem. Ki honnan jött, látom, hogy valami nem stimmel, kicserélem.
Tehát ez a saját érdeked is, mert te az életed múlik rajta. Tehát, hogyha látod, hogy el van valahol szakadva, vagy pukkanva a kötél, akkor azt kicseréled, mert azon, meg hát azon közlekedsz.
Tehát hát meg
nem fogsz rárógni egy olyan kötélre, ami el van szakadva.
Hát meg az alattad lévő nem tud följönni akkor.
Meg te se. Hogyha visszafele leszakad. Meg, tehát mi kiváltságos helyzetben voltunk ebben az expedíció sorozat történetében, mert ugye ez egy nemzetközi expedíció, ukrán barlangkutatók csinálják 1999 óta ennek a barlangnak a kutatását, és mi voltunk gyakorlatilag az első csapat a hely történetében, akik nem serpázni mentek oda, nem kutatni, hanem tényleg, hogy mindenkitől függetlenül tudtunk mozogni a barlangba saját beosztásunk szerint, és csak fényképezni. Mert az előző hét magyar barlangkutat is úgy jutott ki, hogy akkor búvármerülések zajlottak a végponti szifonnál, és akkor három hétig palackot kellett cipelni a felszín és a végpont között, és akkor tényleg 3 hétig serpáztak a barlangon belül.
Azt kell elképzelni, hogy ahhoz, hogy egy ember egy búvármerülést, mondjuk 30 méteres búvármerülést hajtson végre a végponton, ahhoz mondjuk kell egy 10 embernek a munkája, akik ugye lecipelik odáig a palackokat, meg az élelmet, meg ezt, azt, amazt.
És ebben az egészben az energia csak onnan van, hogy mindenki imádja a barlangot.
Igen.
Pontosan.
Igen.
Ebből táplálkozik.
Igen. Igen. Hát az egész, amiatt lett, tehát az egész kutatás az csak így zajlik. Tehát mi ezért nem kapunk sem pénzt, sem elismerést. Tehát azt a barlang szeretetéből csináljuk, és ennyi.
Hát én mindig szoktam mondani, hogy ez a nagy méter. Tehát a barlangkutatás, azt egyszer elkapja az ember, akkor az alól
jó, és akkor az ember hazajön, akkor te elmész, leadsz egy EU-s pályázatot matematikából, ahogy hallom, Adamko úr éppen munkahelyet keresünk, most nem tudom, mit csinál, éjszakás legyen, vagy ne legyen éjszakás, aztán Tóth úr nem tudom, mit csinál.
Én mondom, kutatásástól a műszerek szereléséig.
De nem az lenne jó, hogyha hazajöttem, és akkor folytatom elméletbe, fejbe, tanulmányt írok, nem?
Ez zajlik.
Az is van.
Hát az is van.
Tehát ez a nehézség.
Jó, de ebből nem lehet megélni a barlangászat.
Gyakorlatilag nem. De hát ugye emellett megcsinálted. Most én például hazajöttem, akkor azóta ugye a fotókat megcsinálni, akkor
ez kiállítás.
Rengeteg sok, igen, szervezés,
kiállítás. De milyen érdekes, hogy Miskolcon, miért nem Budapesten?
Miskolcon is, aztán utána majd elindul körbe az országban. De nagyon, de Miskolcon ott a Herman Otto Múzeumban van egy nagyon kedves ismerősünk, aki ugyancsak barlangi fotózással foglalkozik, és aztán ő vetette föl, hogy akkor ebből szerezünk egy kiállítást, és nagyon ráharaptak ott az ötletre, úgyhogy most már elég jól kezdődik.
De ha nem lenne ismerős, akkor nem lenne vándorkiállítás?
Elképzelhető.
Lehet, hogy lenne, magyarul, de így ezért...
Jó, akkor mondjátok el nekem, hogy miért érte meg. Tehát mi jön vissza? Siker, az bennetek megvan, de a közönség részéről...
Hát ez egy nagyon nagy számon nagyon nagy motiváció, nem csak ennek a barlangnak, más barlangnak is a megmutatása. Tehát az, hogy felfedeztük, megvizsgáltuk mindenféle egyéb dologból, és le van fotózva, tehát meg lehet mutatni az embereknek, akik nem tudják ezt másképp megnézni, csak ezen keresztül. De nekem az nekem nagyon, nagyon nagy motiváció. És ezt gondolom, hogy ez a fotózásnak, ez volt a lényege, meg a videózásnak.
Na de hálás dolog az, hogy rajtatok kívül, meg a Miskolci Múzeum fotósán kívül ez olyan sok mindenkit nem mozgatott meg?
abban szerintem, az értelemben... egyébként szerintem nagyon meg... Vagy nekem egy nagy meglepetés, hogy ennyi embert megmozgatott. Tehát most gyakorlatilag itt vagyunk egy hete, és már nem minden tévécsatornán voltunk.
Jó, rendben van, rádión, de akkor lesz ezek ilyen 5-10-20 perces beszélgetések, és aztán mi van?
Hát én már tartottam egy pár előadást ilyen, tehát itt a felfedezők napján, meg egyéb ilyen helyeken civilek előtt, tehát nem barlangászok előtt. Én az jött le, hogy tetszett nekik a dolog. Tehát, hogy érdekelte őket, és igazából ez egy annyira eldugott dolog, egy annyira, hát pont ezért, mert barlangban van, nem látható, így az emberek nem tudnak róla semmit. És viszont érdekli őket, mint minden más dolog, és egyszerűen kíváncsiak arra, hogy mi történik, és hogyha jók a fotók, jó az előadó, akkor megragadja őket.
Na most nyilván, most átvitt értelemben gondolom, mindenki ott hagyott valamit ebben a barlangban, nem? Átvitt értelemben. Ki mit hagyott ott? Ez egy embert próbáló vállalkozás volt, valami ott maradt. Abból az Adamko Péterből, aki most itt ül, már nem az Adamko Péter, aki ott volt a barlangban. Vagy én most nagyon tudományosan próbálom meg ezt körbejárni.
Szentimentális egy kicsit.
Hát nem baj az.
Nem, tényleg alázattal fordultunk a barlanghoz, tisztelettel.
Mert hogy így kell?
Abszolút így kell.
Nagyon fontos az alázat. De amit például mondtam már a többieknek, amikor hazajöttünk, hogy én megint, tehát hogy elég régóta barlangászom én is, de számomra megint új értelmet adott a barlangászat, és átértékeltem abszolút a barlangászatot, barlangkutatást, barlangi búvárkodást, ezeket így együttesen. Tehát láttam, hogy ez milyen kemény ez a barlang, az orosz-szibériai barlangkutatók hogy csinálják, teljesen átértékelődött bennem a fogalom.
Mert hogy brutálisan, akár egyedül lemegy, nem? Ahogy hallom. Szóval nem csoportosan mennek, hanem
és pozitív energiát adott, hogy így, igen, még van hova fejlődnöm, van még mit tanulnom, és így előre tovább menjünk.
De azért ez mindjártnak a leghosszabb túrája volt, meg a legnagyobb, legkomolyabb. Szóval ez szerintem inkább ez az, ahol sokat tanultunk, hogy tényleg, hogy ezt is meg tudjuk csinálni. És alapvetően az, hogy végig jól együtt tudtunk működni, hogyha volt valami gond, akkor azt megoldottuk. Szerintem ez a, tehát maga az, hogy jó, lemegyünk 2000 méter mélyre, ezt fizikálisan meg tudjuk csinálni, de amellett az, hogy egy nagyon jó csapatba kovácsolódtunk össze.
És találtatok annak idején, és ez kiállta itt ezt a próbát.
Igen. És nem csak között, mert ugye mi négyen már azért ismertük egymást korábban, de Botti ott volt, aki az első pillanattól kezdve, ugye itt Ferihegyen találkoztunk vele a reptéremmel, egy járattal mentünk ki, az első pillanattól kezdve gyakorlatilag teljesen benne volt a csapatban.
Beilleszkedett abszolút, azonnal
egy húzó ember lett, szóval ő mind fizikálisan, mind mentálisan nagyon példaértékű, és a Tufik, akiről egyébként már korábban picit beszéltünk, a libanoni srác, aki Dubajban lakik.
Tiszteletbeli magyar lett a túra végére.
Szóval ővel is egy... Mert ugye úgy volt, hogy akkor ő is egy ilyen magánzó volt, hogy szeretett volna lemenni a Game Over-re, de oda vagy a lengyelekkel mehetett volna le, de akkor ott nem nagyon találták meg a közös hangot. És akkor megkérték a szervezők azt, hogy hagyj jöjjön le velünk.
Nekem az, hogy egy népes gyülekezet van ott ezek hát, szerint.
Összesen 40 ember, kb. 40 ember volt ott, hát, de nem
40 ember áll a luk mellett, vagy a luk szerint.
Kiátszák sorsot húznak, hogy ki most kimehet le. Hát azért nem így kell elképzelni, az a 40 ember, volt 15 lengyel, akik gyakorlatilag kijöttek, lementek, följöttek és hazamentek, szóval ővelük alig találkoztunk.
Akkor a menet közben csak találkozik.
Menet közben találkoztunk.
Én megyek lefelül,
igen. Tehát így történt. 10 percet beszéltünk velük a barlangban.
Aztán... Attila, te nem mondtál semmit erre az elmélyült kérdésre.
Hogy mi maradt ott?
Aha.
Hát inkább, hogy mit hoztam ki. Tehát, hogy nehezen tudom ezt most megfogalmazni, de számomra mindig ez a dolognak a lényege, hogy nem csak sport, amit csinálunk, hanem ez tényleg egyfajta, nem félre ne értsetek, nem ilyen tudományos, meg semmilyen végzettsége nincs ez a dologhoz, csak az, hogy amit csinálunk, ez nem csak sport. Tehát, hogy ez egy feltárás, még hogyha most ugye
felfedezés,
így van. Tehát, és igazából azt hiszem, hogy itt mindannyian úgy kezdtük, hogy sportbarlangászként, tehát fiatalon elkezdtünk idétlenül elmenni lukakba, akkor rátaláltuk valami társaságra, mondták, ti hülyék vagytok, hát ezt ne csináljátok így, hát ez veszélyes, és akkor szépen belerázottunk ebbe a dologba, de nem lápúrlát. Tehát a barlangkutatás az már nem azért van, hogy csak azért, hogy most én barlangon menjek, hanem az, amit az előbb is mondtam, megmutat dolgokat, és rengeteg egyéb olyan tudományos és gyakorlatilag kézzelfogható haszna van, amit az emberek nem látnak. Tehát az, hogy látsz egy barlangot, ami 2000 méteren elvág egy hegyet, és olyan geológiai dolgokat veszel észre, hogy egy fúrással nem biztos, hogy ezt meg tudod csinálni, sőt, biztos, hogy nem. Vagy Magyarországon nem egy településnek a vízellátását oldották meg barlangokból. Nem beszélve róla a turizmusról, a fürdésről, fürdő, ugye a különböző fürdőbarlangok. És egy csomó olyan dolog van a barlangkutatáshoz kapcsolódóan, amit a nagy közönség nem lát, de igazából, ha a barlangászok, barlangkutatók nincsenek, akkor, nagyon, akkor egy csomó mindennek kevesebb a világ.
Tírálió, ami feltűzel.
Aztán mit szóltak itthon?
Örültek.
A világ legmélyebb
pontjára eljutott barlangászokat hogyan fogadták a többi barlangászok?
Negatív hang nem volt. Azt hiszem.
Jó, de ki volt a repülőtéren? Delegáció?
Nem.
Hát utána székházba
van. Egy páran voltak kint, de ilyen nagy ünneplés.
Azóta jut, azóta eltelt egy pár nap.
De azért azt látni kell, hogy jó, hogy nekünk ez volt az idei túránk, de itt a legtöbb barlangásznak volt valamilyen.
Jó, de könyörgöm, hát a legmélyebb helyről jöttetek vissza. Hát az nem igaz, hogy nem volt egy szervező lelkület, aki azt mondja, hogy kibérlem a haveromnak a kocsmáját, és ígyunk valamit.
Lett volna, holnapi napon lett volna, de sajnos egy szülinappal egybekötött welcome buli lett volna, de sajnos akinek szülinap meg a szervező lebeteget dett, úgyhogy...
Jó, de akkor legalább volt erre való
szándék.
Hát plusz támogatta is elég erősen a túrát.
Na most beszéljünk az árnyoldaláról ennek az egésznek, jó? Tehát kimentetek, lementetek több mint 2000 méter mélységben, dicsőséget szereztetek a magyar barlangi szakmának, igen? Ehhez képest, ahogy hallom, Péter, hogy nem kutathattok Magyarországon.
Hát ezt...
Na most mi van?
Édesapámat kéne erről a kérdésre megkérdezni.
Hát ő vele beszélgettem, és ő mondja, hogy...
Jó.
Hogy hát azért
az igazság, hogy Magyarországon én nem nagyon vagyok aktív kutató az elmúlt egy-két évben. Tehát Magyarországon én csak a barlangi mentést, barlangi mentő szolgálat tagjaként vagyok igazán aktív.
De miért nem kutatsz?
Egyszerűen arra már nem jut időm a munka.
Diplomatikus vagy te nagyon.
Nem jut időm rá.
Hát van olyan barlang, amit apáddal fedeztetek fel közösen, és nem mehettek be.
Van, bizony van ilyen.
És miért nem?
Nem tudom. Engem annyira nem foglalkoztatott olyan mélyen a téma, mint édesapámat, de például itt van mellettem Tóth Attila, aki ugye 35 éve barlangászik, és 35 éve a pálvölgyi barlang az élete.
És de gyakorlatilag minden héten kétszer. Aktív. Most idén mennyit találtatok? Egy kilométer?
Hát egy kilométer durván.
Csusszanunk ki ebből a témából, beszéljünk majd a pálvölgyi barlangot, de térjünk vissza egy kicsit az Adamkóékhoz, hogy és ez jól van így?
A politika az bonyolult dolog.
Milyen politika van abban, hogy lemetek a barlangba, vagy nem mehetek le? Hát a józsefvári barlang nem az a tiétek, amit apukáddal...
Ez nem barlang az állami, de
jó, de
van egy olyan hierarchia.
Átütt értelemben, persze.
Igen, tehát hogy a felfedező kutató csapat ott illeti meg a jog, hogy továbbiakban is kutathatja.
Hát milyen politika van ebben?
Utána a bürokrácia az teljesen másképpen működik. Tehát minden barlangra meg kell kérni egy kutatási engedélyt, egy adott egyesületnek, amit utána elbírálnak, vagy megadják, vagy nem adják meg. Nagyon
de ha neki joga van, ha neki szerzett joga van abban, hogy azt a barlangot kutassa, amit ő fedezett föl, akkor milyen engedélye kell mérni?
Az nincsen papír alá.
Ilyen nincsen szerzett joga van.
Olyan nincsen.
Mint hogyha tök idegen lenne, pont. Soha nem járt volna Józsefvegyen a barlangban.
Nézd, a kutatási engedélyt azt a hivatal bírálja el, a hivatal dönti el, hogy kinek adja oda, vagy kinek nem adja oda a kutatási engedélyt. Azért nem arról van szó, hogy mi itt nem kutathatunk, mert a pálvölgyiben, vagy...
Hát, hogy bárhol máshol.
Bárhol máshol lehet. A józsefvegyi barlang az egy nagyon speciális barlang, nagyon szigorúan védett, és ez jól van így, mert ott tényleg világon egyedülálló kristálycsodák vannak. Tehát tényleg olyan érzékeny dolgok, hogyha egy nagyobb levegőt rá húzsz, akkor
nincs a barlangó az Adamkó, akkor nincs csicsás díszekkel, egyebekkel megáldott barlang se, nem? Jól értem?
Ez így igaz.
Elég sokat tett a barlang védelemért az elmúlt 30 évben. Ez így igaz.
Az édesapám.
Igen. Tehát nem csak a józsefvegyi barlang mellett állt ki, hanem az összes létező barlang, főleg Budapesten, amikor építési engedélyt adtak ki egy olyan területre, ahol egyértelműen barlang nyílott. Ezeket így sikerült. Barlang, védte a barlangokat, ahogy tudta, és most is aktívan.
Azért az a helyzet, hogy ez egy olyan téma, amiről megint egy teljes műsort el lehetne beszélgetni, de szerintem a Józsefhegy és a Voronya az teljesen más történet. Egyébként abból is látszik, hogy a Voronyában nincsen például nem kell engedély. Ugye Abházia az gyakorlatilag egy vadország, ott nincsenek annyira szabályok, nincsen olyan bürokrácia, úgyhogy itt a szervezőkkel kell beszélni. Egyébként itt a Voronyánál is volt a 2003-2004 körül egy mondjuk azt egy egészséges küzdelem azért, hogy ki fogja először a 2000-es szintet átlépni, akkor egy orosz, meg egy ukrán. Az ukrán vezetésű az, akikkel mi is voltunk, Júri Kasztyanék. És volt a Kévexe nevű orosz társaság, és akkor ők egymással versengtek, hogy ki fogja először elérni ezt a mélységet. Szóval azért ellentétek azok nagyon sok helyen vannak, de a Voronyánál tényleg az a lenyűgöző, hogy ezt minden évben, évről évre egy abszolút nemzetközi összetételű csapat kutatja. És most idén is volt például egy libanoni, volt egy iráni, volt egy izraeli, voltak oroszok, ukránok. Tehát ezek mind olyan országok, akik egymással nincsenek olyan túlságosan jóban. És 1200-on találkoztunk először a Youssef nevű iráni barnakutatóval, aki egyébként már évek óta jár vissza, és ő például a Gennady Samokinnal jött le, aki az a búvár, aki a legmélyebben 2196 méter mélyen merült 2012-ben, ő az egyetlen, aki ebben a mélységbe lejutott, aki pedig, hát eddig ukrán volt, de ő Krímfélszigeten lakik, úgyhogy most már orosz állampolgár. Rögtön a Putyin egyébként ki is tüntette, amint a Oroszország megszerezte a Krím-félszigetet.
Addig nem volt semmi elismerése?
Hát addig nem, mert ugye addig Ukrajna. Addig ukrán. Igen, ők nem, de aztán ugye az Oroszország egy ilyen gesztusként rögtön Putyin kitüntette. Na mindegy. Úgyhogy ott volt a Gennady és a Youssef. És egy picikét fölmerült ez a politika. Elkezdtünk erről beszélgetni, hogy ez hogy is van, izraeliek, stb. És ő mondta egy nagyon jó mondatot, hogy az ő országa itt a föld alatt az a barlangászok világa. Tehát ő számára teljesen lényegtelenek, hogy a politikai határok hol húzódnak, tényleg csak az a fontos, hogy emberileg ki milyen. És tényleg erről van szó, hogy ott lent a föld alatt egy picikét ott hagyjuk ezt a felszíni világot, ott hagyjuk a civilizációt, ott hagyjuk a civilizációs szabályokat, aminek vannak sokszor negatívumai is, de hogy tényleg arról van szó, hogy tényleg csak az számít, hogy ki milyen, emberileg ki milyen.
Ki marad az a pálvölgyi barlang? Talán majd legközelebb. Nem baj. Kérem szépen, Ambrus Gergely, Adamkó Péter és Tóth Attila voltak a vendégeink, és ugye a háttérben ott volt mindenki, aki eljutott nem is olyan régen, hogy láng legmélyebb barlangjába. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tírádió. A Tírádiót.